értelmiség szerepvállalásairól, habitusáról és politikáról való viszonyáról időről időre és persze végeláthatatlan viták bontakoznak ki. Nehéz a tisztánlátása területen, hiszen maguk az értelmiségiek bonyolult és sokféle társadalmi mintázatot írnak le, illetve maguk rendelkeznek azokkal a szellemi és kommunikációs eszközökkel, amelyek segítségével egyáltalán vizsgálhatók, fölfoghatók. Minden értelmiségiekkel kapcsolatos elemzés, értelmezés, magyarázat egyben önreflexió is, hiszen értelmiség vizsgál intellektuelt. Ha új politikai szereplő vagy a közélet megújítása, valamely terület reformja vagy átalakítása kerül napirendre, akkor az értelmiségiek szerepvállalása, politikához való viszonyuk is terítékre kerül, azután a legtöbbször a tisztázás és főként a gyakorlati alkalmazást megelőzően le is kerül napirendről. Magyarországon az új Momentum mozgalom, illetve párt jött elő egy ilyen a közéleti értelmiségek politikai szerepvállalásával, kapcsolatos elemzéssel és vízióval, de szüket környezetünkben is fölfölmerül, hogy mit kellene tenni az értelmiségiekkel. Milyen szerepeket kellene fölvállalniuk, mennyire legyenek kritikusak, van-e lehetőség a politikai mechanizmusoktól való távolmaradásra, hogy viszonyuljanak a politikához, a közélethez és a köznapi emberekhez, stb. Ezek a felvetések és viták, melyek azért nagyon haloványak vagy gyorsan kifulladnak, elhallgatódnak, általában olyan összemosással és diskurzív technikákkal dolgoznak, melyek nem engedik meg a tisztánlátást, vagy csak a dolog bizonyos részeit és dimenzióit érintik. Radnóti András publicisztikája jó részt kivétel, hiszen megítélésem szerint kritikusan és kellő árnyaltsággal veti föl rendszerváltó értelmiségiek és a politikum viszonyának problémáit, és kapcsolja össze az értelmiség ellenes populizmussal, mint a politika fölött uralkodni vágyó magas értelmiségiekkel szembeni reakcióval. Az írás a közéleti értelmiség gyűjtő fogalmát használja, meglátásom szerint, ahogyan azt maga is meghatározza, végül is a kritikai értelmiség szűkebb kategóriájára reflektál, és arra utal azzal is, ahogyan az új értelmiségieket jellemzi. És itt mindjárt egy átfogóbb kérdés is fölmerül. A rendszerváltás kudarca az azt szorgalmazó, az előző rendszerrel kritikus értelmiség politikával szembeni téves pozicionálásának és rossz magatartás mintáinak következménye, vagy maga a rendszerváltó kritikai értelmiség is áldozat. Szerző az első, maga a második alternatívát, hogy tudnélik a rendszerváltó értelmiség kényszerből vállalt politikai szerepet, és rendszerváltással együtt bukott, tartom valószínűbbnek. Problémás az is, hogy szerző mai ésszel úgy elemez, mintha a 90-es évek elején politikai szerepet vállaló értelmiségiek tudatában lettek volna annak, amit tettek, látták volna magukat kívülről, márpedig ez minden bizonnyal nem így volt. És az is részigazság, hogy azóta sem értelmezték volna újra akkori szerepvállalásaikat, persze vannak ilyenek is, és ne gyakoroltak volna önkritikát. Miért fontos a különféle értelmiségiek és azután az eltérő elitek megkülönböztetése, mit eredményez az összemosás? Azért lenne fontos az értelmiségi magatartás minták elkülönítése, mert a kétségtelenül jó szándékkal, előremutatóan és programmatikusan fogalmazó szerző maga is abba a csapdába esik, hogy arról beszél. A politika, már ha nem egyenesen értelmiségellenes, posztigazság és alternatív tények világában bolyong, kiszolgáló értelmiséget akar. Olyant, amelyik visszaigazolja döntéseit, álláspontját propagálja minden területen, és persze cserében hajlandó megfizetni érte, nem csak jövedelmező stallumokkal és anyagi juttatásokkal, hanem kooptálással, hatalmi pozíció biztosításával a számára. Az a paradox helyzet rajzolódik ki, és nem csak Magyarországon, és nem csak az újonnan megjelent politikai formáció esetében, hogy a politika ilyen szolgáló értelmiségieket keres, de azután, legalábbis a Momentum issue statementjéből ez derül ki, olyan feladatokat rónak ki rájuk, és elvárásokat fogalmaz meg velük szemben, ami a kritikai értelmiség sajátja. Az egyre inkább elharapózó igazság utáni, illetve alternatív tényekre alapozott politikai kommunikáció világában az értelmiség szerepe megnő, tudnilik az értelmiség képes összekapcsolni az igazságot, az igazmondással, azzal a morális dimenzióval, aminélkül nincs demokratikus, sőt plurális közélet. A tények ellenében beszélni morálisan is elítélendő, mint ahogy az igazmondás nem csak egy logikai követelménynek, hanem egy erkölcsinek való megfelelés is. És ezt felejtik el a hatalmasok szerte a világon, lehet homályos összeesküvés elméletekre hivatkozni a tények helyett, vagy sunyi módon a posztrúnak mondani a hazugságot, de azért az még hazugság. A kritikai értelmiségiek második hullámára lenne szükség. Mert például a világháló, amiről azt gondoltuk, a demokratikus kibontakozás, szólásszabadság és a marginálisak megszólalásának lehetőségét, a szólásszabadság kiteljesítését eredményezi, éppen ellenkező irányba alakult. Addig süllyesztették ügyeskedő politikusok és az őket kiszolgáló értelmiségiek, amíg a tudományosan igazolt vagy igazolható tényeket és az igazság diszkurzusait addig relativizálták, az igazságot addig rontották a közéleti diskurzus általános kereteit, hogy ma már X-ról véleménye a tudományos és kritikai értelmiség megalapozott tudásával került egy szintre. Ez a post-true és alternative facts világa, csak hogy remélhetőleg még törénkei konstrukció, ezért visszafordítható, hiszen egyik valódi problémára sem nyújthat megoldást. Csak egy példa a terrorizmus elleni harc, amelynek területén a végletekig relativizált, lényegében a gyűlöletbeszédre redukált diskurzusok nemhogy segítenék az ügyet, hanem egyenesen a terrorizmus malmára hajtják a vizet. De a gazdaság területén is a makacs tények uralkodnak, mint ahogy a hibrid háború időszakos és látványos győzelme is csupán pülhösziak, valódi katonai fölkészültségre és főként azt fönntartó technológiákra és reális pénzügyi eszközökre kerülne a sor. A kritikai értelmiség, a valódi értelmiségi, gazdasági, stb. Elitek mostani háttérbe szorulása, a hamis politikai diskurzusok túlhatalma véget érhet, és akkor radikálisan megváltozhat a helyzet. Jöhet egy második hullám, amelyben a kritikai értelmiség újra vezető szerepet vállal, és ha képes volt tanulni az elmúlt időszak hibásan felfogott történelem végének narratíváiból, akkor sokkal sikeresebb is lehet, mint az első hullámban volt. Ehhez viszont nem csak a politika nagyobb toleranciájára, kritika iránti nyitottságára, és nem a médiasztárokra és nem kiszolgáló értelmiségiekre van sürgősen szükség, az értelmiség ellenes populizmus térhódításának visszaszorítására, hanem kritikai értelmiségre, így kívülállnak politikai hatalmi játszmákon, és össze tudják kötni a tényeket és tudományos igazságokat társadalomismerettel és a szakpolitikákkal. Nincs más esély, mint visszafordítani a cinikus, igazságellenes politikákat, a tényekkel nem számoló, azokat összeesküvés elméletek mögé rejtő vagy elhallgató, hazugságokat súlykoló populista politikai kurzust. Ez az igazi kritikai értelmiséghez illő kihívás, ehhez kell bátorság és vízió, egy gyakorlati érzék is, valamint türelem és önmegtartóztatás.